Így a helyünkön maradva fohászkodjunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Hallgassuk meg ma, testvéreim, a 139. Zsoltár néhány versét. A 139. bibliai Zsoltár első 10 versét, illetve a 23.-24. Így szól hozzánk Isten üzenete. A karmesternek, Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől hova fussak? Ha mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod, jobbod, megragadna engem. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
Urunk, kérünk téged, hogy ígéreted szerint áldj meg most is bennünket a felülről való igével, a te drága szavaddal. Köszönjük, Uram, hogy neked gondod van rád. Ahogy most hallottuk a Zsoltárba, te jól ismersz engem, jól ismersz bennünket személy szerint, ismered gondolatainkat, szívünk minden titkát. Teljesen leplezetlenek vagyunk a te színed előtt, Urunk, és tudjuk, hogy ha te ismersz bennünket belülről, ha te ismered a titkainkat, te nem érsz vele vissza, Urunk, mert te jóságoddal és szereteteddel gyógyítani akarsz bennünket, tisztogatni akarod a mi belső világunkat, a mi személyiségünket, életünket, a mi énünket. Cselekedjél velünk irgalmasan, és azt a jó munkát, amit elkezdtél bennünk, végezd el a Krisztus Jézus napjára, hogy teljes lehessen a mi reménységünk, hogy megtisztogatsz magadévá, fogadsz bennünket, gyermekeddé teszel minket, és megajándékozol minket az örök élet ajándékával. Add meg nékünk ezt a bizonyosságot, és most pedig valóban vezesd a gondolatainkat, hogy megállhassunk előtted, hogy megvizsgálhass minket. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai este témája az, hogy a láthatatlan szív, ami tulajdonképpen az ember számára láthatatlan, de az Isten az, aki belelát a mi szívünkbe, az ő számára nem láthatatlan. Jeremiás könyvéből olvasok néhány verset a 17. fejezetből. Tehát a 17. fejezet, Jeremiás könyve 17. fejezet 9. versétől olvasom egészen a 16. versig. Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan, ki tudná kiismerni, én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Aki törvénytelenül gyűjt gazdagságot, olyan, mint a madár, amely idegen tojásokon ül. Élete derekán itt kell hagynia, és a végén bolondnak tartják. Ó, dicső trónus, kezdetől fogva felséges, a hely, hol szentélyünk van, Uram, te vagy Izrael reménysége. Megszégyenülnek mind, akik elhagynak téged, a tőled elpártolók nevét a porba írják, mert elhagyták az Urat, a folyóvíz forrását. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Csak téged dicsérlek. Ők ugyan ezt mondják nekem, hol van az Úr igéje, teljesedjék már be. Én nem vonakodtam attól, hogy pásztorod legyek, és a végzetes napot nem kívántam. Te tudod, mi jött ki ajkamon, ismert volt az előtted. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor igét kell hirdetnem, és készülök, akkor mindig átélem azt a csodát, hogy az Úr először velem kezdett beszélni. Mert tulajdonképpen az ige hirdetésnek pontosan ez a lényege, hogy ő beszélhessen velünk. És ezt a csodát élje hát a gyülekezet. Újra és újra, hogy az emberi szón keresztül természetesen az ige hirdetéséből megszólal a mi Úrunk. És ma este arról szeretne beszélni velünk, hogy mi van abban a láthatatlan szívben. Mert valóban láthatatlan az ember szíve, sokszor a cselekedeteink ugyan lelepleznek bennünket, a cselekedeteinkből ugyan kiderül, hogy ki vagyok, de nagyon sokszor, nagyon farizeus módon el tudjuk mi rejteni mindazokat a titkokat, amelyeket a szívünk mélyén rejtegetünk. De mi is a szív? Mert a Biblia nagyon gyakran használja ezt a kifejezést az emberre, hogy az ember szíve. És tulajdonképpen a szív a Biblia szerint az ember személyisége. Így is mondanám, hogy a te éned, ahogy a német mondja, a selbst, tehát tulajdonképpen az, aki én vagyok. Így is mondhatnám, a gondolataim és a belső világom összessége. A pszichológia ezt így határozza meg, hogy tulajdonképpen az emberi psziché, az értelem, tehát a gondolatok világa, az érzelem világa, és az akarat, ami akarati világunk. Hát így foglalják össze tulajdonképpen azt, amit a Biblia szívnek nevez. Igen, Isten teremtett bennünket. És ahogy tegnap szó volt arról, hogy valóban Isten az ő személyében, istenségében az emberi szem számára láthatatlan, úgy bizony az ember belső világa is láthatatlan világ tud lenni a másik ember számára. Csak gondoljátok meg, hogy milyen sok válás, milyen sok probléma van az emberi kapcsolatokban. Miért? Mert így szoktuk mondani, mert nem ismerjük egymást. Sokszor évek múlva derül ki egy-egy ember számára, hogy kivel kötöttem én össze az életemet. Mert hiszen így mondja a közmondás, hogy lakva ismerjük meg egymást. Mert szépen lassan kibontakozik előttünk, hogy ki az, akivel én együtt élek. Vagy gyönyörűségem van ebbe, vagy egyre jobban csalódni fogok és kétségbe esek. És ekkor jönnek azok az emberi feszültségek, amik néha elviselhetetlenek. Mert végül lassan kiderül, hogy mi lakik abban az emberben, vagyis is mondhatnám, ki az az ember. Mert bizony a mi szívünk összességében kiderül, hogy ki vagyok én. A szív az, ami az ember egész személyiségét takarja. Annyi feszültség. Gondoljatok akár a politikai feszültségekre, a munkahelyi feszültségekre, milyen nagy csalódások érnek bennünket az életünk során. Emlékszem, egy idős rokonom azt mondta, fiam, én már látni se bírom az embereket. Annyit csalódott. Csak az én uram ettől megvédett engem, mert az a különös, hogy én tudom szeretni az embereket. Azért, mert az Úr Jézus megmutatta, hogy én éppen olyan vagyok, mint bármelyik ember. Semmivel se vagyok rosszabb. Tehát tulajdonképpen az ember, hogy nem tudja megismerni a másik embert, azt azért meg lehet érteni, mert ha akarom, el tudom leplezni a gondolataimat. Tessék csak meggondolni, milyen mély misztikum az emberi gondolatvilág. Mindegyikünknek egy hihetetlen, mély, komoly belső világa van. És oda csak az hatolhat be, akit te beeresztesz. Ezt egészen el lehet zárni. Teljesen el lehet zárkózni. Mi férfiak ebbe különösen nagymesterek vagyunk. Hogy el tudjuk magunkat zárni. Még a beszédünket is uralni tudjuk, hogy nem mondjuk ki azokat a dolgainkat, amelyeket nem szeretnénk, hogy mások megtudjanak. Tehát van egy olyan belső titokzatos világ, de csak tessenek bele gondolni, nem így van? Ilyenek vagyunk, mert ilyen csodálatos lényeknek teremtett bennünket az Isten. És az ember, ahogy tegnap mondtam, személyiség. És ez a belső személyiséget tényleg nem lehet megismerni, ha csak nem közlök magamról dolgokat, ha nem tárulkozok ki. Sokan azért szeretik a költőket, mert ők olyan emberek, a lirikusok olyan emberek, akik kitárulkoznak. Megnyitják a belsejüket, és néha döbbenetes dolgokat tapasztalunk, és meghökken az ember, hogy mi lakik egy-egy emberbe. Hogy milyen mélységek, milyen magasságok vannak. Egy valaki azonban ismer bennünket, a mi teremtőnk. Ő előtte elzárkózni nem lehet. Egy kedves ének így mondja, Uram, te jól ismersz engem, mindent jól lát a szemed. Valamit gondol a szívem, te rögtön észreveszed. Tehát van valaki, aki ismert bennünket, ahogy hallottuk a 139. Zsoltárból, hogy Dávid tulajdonképpen örvendezik ennek, a legtöbb ember pedig menekül ezelől. Dávid örvendezik, mert ismeri az Istent, és ez a tudás, azt mondja, csodálatos nekem ez a tudás, hogy te ismersz engem, hogy fontos vagy nekem, mert gondoljátok meg, hogy Isten nem él vissza ezzel az ismerettel, hanem éppen azt akarja, mivel ismer engem, így mondja itt Jeremiás, gyógyíts meg, Uram, mert egyszerűen nem bontja ki a dolgokat ebben a pár versben, de az Úr azt mondja neki, hogy csalárdabb a szív mindenné, ki ismerhetné meg. És akkor az Úr azt mondja, én vagyok az Úr, a szívek vizsgálója. Tehát van valaki, aki megvizsgálja az én szívemet, és tulajdonképpen ezt kérni is kéne, hogy vizsgálj meg engem, Uram, így, ahogy a 139. Zsoltárban mondja a Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Tudnélik, szükségünk van rá, mert magunkat sem ismerjük igazán. Komolyan, nem ismerjük magunkat igazán. És ahogy említettem, rettenetes dolog, mikor az ember csalódik mondjuk egy emberbe, pláne ha ez közel áll hozzá, apjába, anyjába, vagy testvéreibe, vagy csalódik a párjába. Milyen rettenetes, összetörnek életek ezen, hogy csalódtam. Most döbbentem rá, hogy kicsoda ő. És az ember nem tudja elviselni ezeket a leleplezéseket, ezeket a belső felismeréseket, amikor egyszer csak az a láthatatlan szív kezd láthatóvá válni a cselekedetekbe, amelyek néha rettenetesek tudnak lenni. Olyan iszonyatosan meg tudja mérgezni minden emberi közösséget az, amikor a mi romlott szívünkből olyan dolgok jönnek elő, amelyek a másikat bántják, a másikat sértik, a másik érdekein átgázolnak, a másik embert tönkre teszik. És akkor tulajdonképpen nagyon sokszor észre vesszük ám ezeket a dolgainkat, csak a másikak szenvednek tőlünk, akik körülöttünk vannak. Sokszor egyetlen szó félelmetes következményekkel jár. És honnan jönnek ezek a szavak? Hát belülről. A szívemből jönnek ezek a szavak, a gondolatok, és egyetlen mondattal tönkre lehet tenni. Olvastam egy lelkész testvér írásából, hogy kapott egy gyászjelentést. És egy édesanyja küldte neki, az osztálytársa öngyilkos lett. Aztán az osztálytárs édesanyja azt kérdezte tőle levélben, hogy talán maga tudja, mit jelent ez. Mert a búcsúlevélbe, levélbe azt írta, mit keres egy töpörtyű ebbe a világba. Hát ő tudta. Tudta a mondat eredetét, mert a torna tanáruk a gimnáziumba ezt a kistermetű emberkét mindig ezzel a mondattal alázta meg. Na most gondoljatok bele, eltelik egy 20 esztendő, öngyilkos lesz, és az a seb még mindig nem gyógyult be. Ezzel a mondattal foglalja össze életének egész csalódását, és ezzel a mondattal jellemzi azt, hogy miért is hagyja itt ezt a világot. Mert ő neki itt nincs helye, mert őt itt senki nem szereti, ő senkinek se kell. A csalódásaink oka az, ahogy 1 Sámuel 16:7-ben olvassuk, hogy az Úr elküldi Sámuel prófétát, aki már nem fiatal, és az Úr szolgálatában igazán, igazán megedzett próféta, és azt lehetne mondani, nagy igehirdető, Izrael igazi bírája és vezetője, és ez a mindent és sokat tapasztalt ember elmegy, hogy királyt válasszon Isai fiai közül, és az Úr azt mondta, majd én megmondom, hogy melyik az. És ugye hozzák Isai fiait, egyiket a másik után, és az Úr mindig azt mondja neki, hogy ez sem az, az sem az. És mikor az egyik Daliás fiú ott áll előtte, gondolja magába Sámuel, na, biztos, hogy ez az Úr felkentje. És az Úr azt mondja, az ember azt nézi, ami a szem előtt van, az Úr pedig azt nézi, ami a szívben van. Na most ezért csalódunk mi nagyon sokat, mert mi a külsőt nézzük. Azt, ami a látható világban látható, de a rejtett, a titkos belső dolgokat egyszerűen nem nézzük, nem vesszük észre. Mert sokszor elő se jönnek. Csak krízis helyzetekben, csak nehéz pillanatokban, csak akkor derül ki, hogy ki vagyok én. Péter egyik legjobb példa erre. Amikor az Úr Jézus letartóztatásához közeledik, akkor nagy csütörtökön azt mondja a tanítványainak, Simont megszólítva, Simon, Simon, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Erre azt mondja Péter, hogy Uram, én kész vagyok veled, mind börtönbe, mind halálra menni. Hát az Úr Jézus megmondja neki, még ezen az éjszakán meg fogsz tagadni háromszor, míg megszólal a kakas. Péter nem érti az egészet. Ő őszintén beszél. Ő teljesen őszintén gondolta, hogy én egy jellemes, határozott ember vagyok, én az életem árán is kiállok az én mesterem, Uram mellett. Ő így gondolta. Ne gondoljuk, hogy hazudott. Hanem így gondolta. És akkor hogy mégis az következik be, amit Jézus mond? Azért, mert Jézus ismerte Pétert, Péter meg nem ismerte önmagát. Amikor a csónakban, a csodálatos halfogás alkalmából ott van Jézussal a csónakban, emlékezzetek csak, oda borul Jézus lábai elé, és azt mondja, eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Na most, ugye itt Péter Krisztus szentségének a jelenlétében bűnismeretre jutott. Látta, hogy vannak bűnei. Én azt gondolom, mindegyikünk, aki egyszer is életében találkozott az élő Úr Jézus Krisztussal, átélte ezt, hogy vannak bűneim. És Isten szentségében nem állhatok meg. Péter így mondta, menj el tőlem, Uram, mert mi nem evezhetünk egy hajóba. Mi nem tartozunk össze. Te szent vagy, én bűnös. Te tiszta, én tisztátalom. Igen, ám csak, hogy az ember azt elismeri, hogy én nekem is vannak bűneim. Hát mindenkinek vannak bűnei, nekem is vannak bűneim. És amikor az ember látja a történelemben azokat az iszonyatos embereket, akiket úgy szeretünk emlegetni, és bűnbakokat, és vajon azok az emberek, azok ilyen predestinált gonosz emberek, mi többségben pedig úgy általában jó emberek vagyunk. Ez egy nagyon komoly kérdés. Mert vannak tényleg rettenetes emberek. Gondoljatok egy Hitlerre, de ha látjátok a felvételein, milyen kedves szeretettel simogatja meg a kisgyerekeket, olyan, mint egy joviális öreg úr. Közben családokat írt ki szemrebben, és nélkül milliókat küld a halálba. Hogy is van ez? Aztán Himmlerről olvastam, aki ugyancsak egy tömeggyilkos, hogy egy érzelmes versen, vagy egy romantikus filmen könnyezett, mert ő olyan jó ember. Hát akkor hogy van ez? Aztán látom, és azt gondolom, hogy mindannyian látjuk, hogy sokszor meggazdagodnak emberek, nem tudjuk pontosan hogyan, aztán alapítványokat hoznak létre, aztán adakoznak, és igen jó embereknek tűnnek. Mert megszólal a lelkiismeretük. Mert megszólal a lelkiismeretük, aztán próbálnak korrigálni, próbálnak kompenzálni, próbálnak valamit helyre tenni. De tényleg úgy van, hogy vannak jó emberek, és vannak rossz emberek. Az Úr Jézus azt mondta egy alkalommal, ugye a Máté 15-ben, amikor a farizeusok vitatkoznak vele a tisztaság kérdéséről, és azt mondja, hát nem azt teszi az ember tisztátalanná, ami bemegy a száján, hanem ami kijön. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy a szívből származnak a gonosz gondolatok. Aztán felsorolja házasságtörések, paráznaságok, istenkáromlások, és így tovább. Felsorolja a durva bűnöket. És az ember gondolja, hát ez bizonyos emberek szívéből. Ez jön ki, de én jó ember vagyok, az én szívemből meg más jön ki. Hát Péter is így gondolkodott, hogy ő azért, jó, vannak bűneim, de hát azért nem vagyok egy rossz ember. Meg gerinces ember vagyok, meg férfi vagyok. És akkor, mikor megtörténik a bukás, akkor tulajdonképpen kiderül, hogy Péter nem ismerte magát. Nem ismerte magát, félre ismerte. Olyan dolgokat tételezett fel magáról, ami idealisztikus, ami nem valóságos. Ő csak elképzelte, hogy milyen ember. Nem tudom, hogy értitek, hogy milyen nagy probléma ez. Ha én elképzelek magamról dolgokat, és egy adott szituációban pedig kiderül, hogy én egyáltalán nem olyan vagyok. Én elképzelem, hogy milyen erkölcsös, tiszta ember vagyok, és egyszer csak kiderül, hogy nem vagyok az, tisztátalan vagyok. Tisztátalanok a gondolataim, a belső világom. És itt van valami nagyon fontos dolog, amire majd el kell jutni a mindegyikünknek, hogy azt mondja az Úr, hogy csalárdabb a szív mindennél. Kit csal meg? Nem csak a kívülvalókat, nem csak a farizeuskodásommal tudom becsapni az embereket, hanem megcsalom saját magamat. A csalár szív, amelyik megcsal engem, és feltételezem, hogy én milyen jó ember vagyok. És nem veszem észre, hogy abban a láthatatlan világban milyen tisztátalan dolgok férnek meg. Persze azokat nem mondjuk ki, persze azokat eltakarjuk, persze azok csak akkor derülnek ki, amikor az Isten leleplezi. Így mondja itt az Úr, hogy csalárdabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Tehát tulajdonképpen így szoktam mondani, hogy tehát nem lehet se pedagógiai, se pszichológiai módszerekkel helyre tenni az embert. Nem lehet valami igazi übermencset teremteni magunkból. Ugye nagyon sok ideológia és irányzat képviseli azt, hogy hát a pedagógiai, pszichológiai módszerekkel sok mindent el lehet érni az emberrel. Én csak hüledezve olvastam Einstein levelét Freudhoz. Ez a nagy fizikus, ez a nagy tudós, akkor még nem ENSZ-nek hívták, hanem Népszövetségnek hívták, amely ugyanezt a szerepet töltötte be a II. Világháború előtt, és 32-be írja ezt a levelet Freud. A dátum is nagyon fontos. És azzal keresi föl Freud professzort Einstein, hogy ő a lelkek jó ismerője. Ő biztos tudja, hogy lehet az embert megváltoztatni. Hogy lehet az emberből kiiktatni a gyűlölködés, a harag, a gyilkosság és a háború indulatát. Hát én csak mosolyogtam, amikor végigolvastam ezt a nagyon komoly levelet, amiben tulajdonképpen Einstein több mint két oldalon keresztül elmagyarázza a probléma lényegét, és feltételezi, hogy Freud tudja, miről van szó, és biztos ismeri a titok nyitját. És az ember csak álmodozik, hogy okos emberek hogy lehetnek ilyen ostobák. Komolyan. És ugye tudjuk, 33-ban már Hitler átveszi a hatalmat Németországba, és elszabadul a pokol. Hát ki tudja megfékezni az ember gonosz szívét? Most is elhiszik ám, mert hiszen mit mond akár Rousseau, hogy az ember jó. Csak vissza kell mennie a természetbe. Mit mond Marx, hogy az ember jó. Csak a társadalom rossz. Csak most tessék megfigyelni, ezek az okos emberek ennyire ostobák vagy gonoszok? Hát nem igaz, hogy Marx a következő gondolatot nem vitte végig, ha az ember jó, akkor hogy tudott részlehozni gonosz társadalmat? Vagy vannak predestinált gonoszok, és predestinált jók, akik, vagy itt a pszichológia, humanista pszichológia, testvérek, azt tanítja, hogy mi alapjába véve velünk születetten jó emberek vagyunk. A Biblia meg azt mondja, már a Mózes első könyvének 6. fejezetében, amikor az özönvízről beszél az Úr, akkor azt mondja, hogy az ember szívének gondolata kora ifjúságától szüntelenül gonosz. Hát akkor kinek van most itt igaza? Valóban meg tudjuk magunkat menteni. Valóban ki tudjuk magunkból takarítani a gonosz gondolatokat, gonosz kívánságokat, gonosz érzelmeket, gonosz akaratot, ezt mind kezünkbe tudjuk tartani, uralni tudjuk a helyzetet. Én azt gondolom, hogy semmiképpen. Én a Bibliának hiszek, én azt gondolom, hogy az Úrnak van igaz, amikor azt mondja, családabb a szív mindennél. Csak az a kérdés, hogy én ismerem-e magamat. Mert hogy ismerem esetleg a szomszédot, vagy legalábbis azt gondolom, hogy ismerem, de egyedül az Úr is, az Úr az, aki ismer bennünket. Téged is, meg engem is. Ő tud igazán leleplezni bennünket, ő tud belevilágítani a mi szívünk mélységének titkaiba, mert igenis ott mélységek és titkok vannak. József Attila, amikor elkezdett járni analízisre, mert tulajdonképpen a freudizmus ellopta az egyháztól a gyónást, és az analízis nem volt más, mint elkezdtek az emberi lélekbe bájkálni, és felhozni azokat a dolgokat, ami belül van. És akkor azt írja József Attila, én nem tudtam, hogy ilyen sötét bűnök barlangja a szívem. Nem tudtam. Megtudta, és a vonat kerekei közé került. Mi emberek kontárok vagyunk, mi ne bájkáljunk a másik ember lelkébe. Ne. Ehhez nincs jogunk se hipnotizálni, se az emberi lélekbe bájkálni, nekünk nincs jogunk. Egyedül Isten az, aki ismeri igazán az emberi szívet. Ő tud engem felvilágosítani, hogy ember, mi van a te szívedben? Ő tud engem leleplezni az ige által. Ő tud engem megtisztítani, meggyógyítani. Mi emberek képtelenek vagyunk, arra képesek vagyunk, hogy a másikat a sárba tiposuk, leleplezzük, és tulajdonképpen tönkre tegyük. Mert József Attila hogy állt? Leleplezték, de nem volt terápia. Itt azt mondja Jeremiás, gyógyíts meg, Uram, mert ő nem azért leplez le engem, nem azért leplez le, hogy engem beletaposson a sárba, hanem józanul elmondja, ki vagyok én. És ha megtudod, kedves fiam, akkor vállalod, hogy szívcserét, vállalod a szívcserét, mert testvérek, itt a mennyei kardiológiára kell beiratkozni, úgy, ahogy ezt Dávid elénk adja, hogy vizsgálj meg engem, Uram, vizsgáld meg a szívemet, nincs-e bennem valami téves út, nem járok-e a bűn útján, vizsgálj meg engem, Uram, oda kell elmenni, ott kell megvizsgáltatni a mi szívünket, hogy nincs-e szükséged szívcserére, új szívet adj nekem. Ugye nincs szükségünk, mert ez a szív halálosan beteg. Az én szívemről beszélek, meg a te szívedről. Mert tudom, mindannyiunk szíve ilyen. Lehet, hogy vannak különbségek. Tényleg vannak különbségek. Mert nagyon fontos valamit megérteni, amire mindjárt rá fogok térni, de csak most utalok rá, hogy az embert Isten úgy teremtette, ahogy a szent sátort meg kellett építeni. Tulajdonképpen a szent sátornak három része volt. Ott volt a pitvar, ez a külső terület, a te külső lényed, akit mindenki megismerhet. Azt a mosolygóst, vagy mindig morgóst, szóval aki kívül vagy. Ez a pitvar. Aztán ott van a szentély. A szentély az már a te gondolatvilágod, a te pszichéd, amit ugye már el tudsz zárni. Oda nem mehet be mindenki. Ahogy a zsidó templomba sem mehetett oda be mindenki. Aztán a szentek szentje, az pedig az Isten helye. Így vagyunk teremtve. Van egy hely az emberi szív mélyén. Tertullianus egyházatja így mondta, hogy minden ember szívébe van egy Isten formájú vákum. Magyarul egy üres hely. Ha csak, ha tényleg üres az a hely. Az a hely soha nem üres. Ott vagy az igazi Isten van, vagy valami bálványisten azon a helyen. Tehát arra szeretnék utalni, hogy amikor itt az ember feletti gonoszról, mondjuk beszélünk egy Hitlerről, vagy hasonló emberekről, de nem kell olyan messze menni, gyilkosokkal, sokszor gyilkosokkal beszélgetnek, és kiderül, nem ő a gyilkos, hanem aki benne lakik. Tehát ott azban a szív rejtett mélységében, a szentélybe akár démoni lélek is lakhat, ördögi megszállott is lehet egy ember, és akkor valóban az ember fölötti gonosszal találkozol. Egy emberrel találkozol, és nem veszed észre, vagy nem fogod föl, hogy egy ember feletti gonosszal találkozok. Tehát ezt különböztessük meg. Aztán találkozunk olyan emberekkel, hogy belenézek a szemébe, és az ég néz vissza. Én egyszer Győrbe evangelizáltam, és mondták nekem, hogy legyek szíves, menjek el az idős otthonba, és látogassam meg az idős testvéreket, és beszélgessek velük. Aztán mentem szobáról szobára, egy nővér vezetett, és mondta nekem, hogy itt egy olyan diakonissa fekszik az ágyba, aki már nem is tudom, tizenvalahány éve fekszik az ágyba. Oda léptem hozzá, belenéztem a szemébe, hát testőrek, valóban az a krisztusi tekintet, azok a ragyogó szemek. Átéltem, hogy ebbe a nőbe a Krisztus lakik. Aztán, amikor elkezdett beszélni, teljes bizonyosság volt. Abba az asszonyban a Krisztus lakott. Igen, nem mindegy, hogy ki lakik benned. Mert ott van az én énem, ott vagyok én. Igen, ez az emberi, ez a tiszta emberi. Aztán ebben nagyjából egyformák vagyunk. Ebben is vannak ugye különbségek, de ebben nagyjából egyformák vagyunk. De azt tesz rettenetesen egy embert, mikor idegen lelkek uralják el a lényüket. Sőt, aztán ebből még tudományt is csinálnak. De hát visszatérek egy pillanatra, testőrek, arra, hogy de akkor ki vagyok én? Most hagyjuk az isteni és akár a démoni világot, de ki vagyok én? Tudod-e pontosan, hogy te ki vagy? Mert Péter lelepleződött, ő megtudta, Pál apostol lelepleződött, megtudta, azt mondja, én vagyok a bűnösök között az első. Mert üldöztem az Isten anyja szent egyházát. Milyen fantasztikusan látja önmagát, mert a Szentlélek leleplezte. A Róma 7-ben azt mondja Pál apostol, hogy Látok egy törvényt a tagjaimba, ami rabulád engem a bűnnek. Hát hogy ő látta már a láthatatlant, a bűn törvényét láthatta, és én is látom a saját életemben, mert Isten megmutatta. És igenis, hogy ami bennem lakik, az én énem, az én személyiségem, gonosz. Most csak magamról beszélek, mert az Úr Jézus azt mondta, ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, ezzel mit mond az Úr Jézus? Tudom, hogy gonoszok vagytok, de azt is tudom, hogy jókat is tudtok tenni. Hát ilyenek vagyunk. Ez a kettősség van bennünk, mert a bűn törvénye bennünk van. És ez a bűn törvénye valóság. És ez is láthatatlan. De időnként előbukkan a tisztátalan cselekedeteinkben, a tisztátalan beszédünkben, az erőkorszakosságunkban, a törtetősünkben, a gonoszkodásunkban, a pletykáinkban és sok-sok szeretetlenségben. Ugye, hogy meg lehet mérgezni? Emlékszem, ugye tegnap az 56 miatt sok minden eszembe jutott, és emlékszem 56 után elég volt ennyit mondani. Én úgy emlékszem, hogy a Kovács is ott volt, amikor leverték a vörös csillagot. Kész. Annak az embernek vége volt. Aztán még ha be is bizonyította nagy nehezen, hogy ő nem volt ott, ami többnyire nem sikerült, örökre elintézték. Ennyi kellett, egy mondat, hogy úgy emlékszem, hogy ott volt. Egy német lelkész magához rendelte, abban az időben még lehetett ilyet tenni, magához rendelte a gyülekezet egyik asszonyát, és megparancsolta neki, ez Németországban történt, megparancsolta neki, illetve először megkérdezte, van egy fekete tyúkja, azt mondta, van, akkor vágja le, kopassza meg, és a tollat hozza ide. És amikor az asszony megérkezett a tollakkal, akkor azt mondta, azt parancsolta neki a lelkész, hogy most menjen fel a toronyba, és szórja szét a tollakat. Hát fújt a szél, elvitte a tollakat. Mikor lejött az asszony, akkor mondta neki, most legyen szíves, menjen és szedje össze a tollakat. Azt mondja, hát ez lehetetlen. Sírva fakadt, azt mondja, ez lehetetlen, elvitte ezt. Na látja, asszonyom, maga ezt csinálja, amikor pletykál, amikor kimond olyan dolgokat, amik nem igazat, többet soha nem lehet összeszedni. Na most csak egy-két példát mondok, ami bűnös életünkről. Amikor csak egyszer kimondom, továbbadok egy rossz indulatú pletykát, mert elhittem, mert miért ne hinném el, hogy X vagy Y ezt tette, vagy azt tette, vagy ilyen, vagy olyan. És lehet, hogy tönkreteszem a házasságát. Hány ember házasságát úgy tették tönkre, hogy gyanúba keverték. És a felesége többet soha nem hitte el neki. Hát most tessék megnézni ezt az amerikai elnökválasztást. Azzal akarnak sikert elérni, hogy egymást pocskondiázzák, rágalmazzák. Hát milyen negatív dolog ez, nem? Milyen csúnya dolog. Egyszer hallottam, egy politikai zsarolás kapcsán hallottam ezt, hogy megjelent a BMS figura az illetőnél. Ez már rendszerváltás után, és közölte vele, ha nem hagyja abba ezt a magyarkodást, a pedofiliából többet soha nem mossa ki magát. Hogy tönkre lehet tenni embereket? Hazugsággal, gonoszsággal, akkor nem vagyunk mi gonoszok egy kicsit? Nem vagyunk? Aztán most olvasom a könyveket, szociológiai könyveket egyiket a másik után, és döbbenten látom, hogy mi folyik a gyerekek között. Most olvastam nemrég Zimbádónak a Kapcsolat című könyvét. Abba leírja, most jelent meg Magyarországon az idén. Ez a 80 éves világhírű szociológus keresztmetszetet ad főként a férfiakról. Mert az alcím az, hol vannak a férfiak. És leleplezi, hogy a fiúkat a pornó teszi tönkre. A kábítószer csak sokkal utána jön. A pornó. Azt írja, hogy 6 éves kortól kezdik az amerikai kisfiúk nézni a pornót. Általában 14-15 éves fiúk heti 6-8 óra pornót néznek. Most tessék elképzelni azokat a képeket, amik oda bemennek, azokat többet onnan nem lehet kitörölni. Mivé válik annak a kisgyereknek a belső lelki világa? Azt írja, hogy ezek a férfiak nem tudják elvégezni sokszor már középiskolát. Az egyetemen már kétharmad nő végez ma, 1961-ben pont fordítva volt, kétharmad férfi, egyharmad nő, most fordítva van, és a férfiak egyre romlanak, képtelenek a házasságra, képtelenek a családapai szerepüket betölteni, mert a pornó teljesen tönkreteszi őket. És ugyanezt olvastam most Gabriela Kubi a Globális Szexuális Forradalom című könyvében, ahol leleplezi, hogy milyen rettenetes dolog ez a gender ideológia, hogy mire tanítják a gyerekeket az iskolába, hogy hogy teszik tönkre őket. Mi lesz belül? Mocsok. Azt írja az Imbadó, hogy általában 40 éves korukra ezek a férfiak impotensek. Teljes szellemi rongyokká lesznek. A pornó tönkreteszi őket. És ki védi meg a gyerekeinket? Senki. Azt se tudják, a szülők már nem tudják megvédeni, megveszik nekik az okostelefont és nézik. Kisgyerekek nézik. Csak rá kell kattintani. Azt írja az Imbadó, 4 milliónál több pornófilm van. A legsikeresebb gazdasági ágazat. Akkor milyenek vagyunk mi tulajdonképpen? És mi férfiak, és nők, és már a nők is nézik, és hova süllyedünk? Mi lesz velünk? Teljesen tisztátalanná tesszük magunkat. És ki szabadította ezt ránk, testvérek? A humanista pszichológia, Freud, aki az volt az élet eszménye, azt mondta, az ember életének a célja a szexualitás, a pánszexualizmus, amit ő szabadított rá Európára és az egész világra. És akkor közben mi nagy naívül hisszük, mert a tudósok, ugye, tudósok, azok tudják, hogy kell velünk bánni, és mit kell tenni, de sajnos nem veszik észre, hogy ők is csak egy hatalomnak a játékszerei. Tessék meghallgatni Jungot. Ugye most azt mondják, de most komolyan tessenek végig gondolni, miket ígérgetnek, és mi a valóság. Ugye azt ígérik, hogy a nagy tudattalan, ha élsz vele neked, de minden lehetséges. Tényleg az is, hogy tiszta leszek? Az is, hogy ura leszek az indulataimnak, a kívánságaimnak, a vágyaimnak? Az, hogy megtisztulok? Tényleg lehetőségem van erre? Testvérek, nem, nincs, semmilyen lehetőségünk nincs. De hallgassátok meg ezt a hazugságot. Jung, ugye Freud tanítványa volt, és a humanista pszichológia legnagyobb alakja, ő nagyon újat hozott, mert azt mondta, hogy nem a szexualitás, hanem a vallás az az, ami determinálja, ami meghatározza az ember értelmét és célját, és fölkapták a papok végre, mert a Freud Isten tagadása után ez üdítőnek hatott, csak nem tudták, milyen istenekről van szó. Jung belenevet a képünkbe, komolyan. Írja az egyik írásába, hogy én tudom a titkot, de megtartottam, meg különben se érdekli az embereket. Tessék meghallgatni, mi a nagy tudattalan. Ő írja le, szó szerint idézem. Anyám nagyon jó anya volt. Magáinak vallott minden hagyományos nézetet, amit csak lehetett, de egy pillanat alatt megjelent benne egy másik, tudattalan személyiség, aki nem is sejthetően hatalmas volt. Egy sötét, hatalmas személyiség sérthetetlen tekintéllyel. Ebben nem lehetett kételkedni, biztos voltam benne, hogy ő is két szeméből áll. Hát hogyan? Hát egy ember két szeméből áll, a skizofrén, nem? De én sok skizofrén emberrel beszélgettem, nem állnak két szeméből, tessék elhinni. Még ők se. Csak megbetegedett személyiségük van. Tehát azt mondja az anyáról, hogy két személy, biztos voltam benne, hogy ő is két személyből áll. Az egyik ártalmatlan emberinek, a másik azonban borzalmasnak látszott. Csak időnként tűnt elő, de mindig váratlanul és ijesztően. Ilyenkor önmagához beszélt, de amit mondott rám vonatkozott, és rendszerint a legbensőmet érintette, úgyhogy meg se tudtam szólalni. Jelentős különbség volt az anyámba lakó két személyiség között. Így történt, hogy már gyermekkoromban félelmeteseket álmodtam róla. Nappal szerető anya volt, éjjel azonban félelmetesnek tűnt, olyan volt, mint egy látnok, aki egyben sajátságos állat, mint egy medve barlang papnője, archaikus és elvetemült. Hát most hogy kell ezt érteni? Hát testvérek, nagyon egyszerűen megmondja, az ő anyjában két személyiség lakott. És ez a tudattalan, ez a nem emberi, ez a hatalmas. Na de kicsoda ez? Hát testvérek, egy démoni lélek. Ő maga leírja, a maga megszállottságát leírja. Mert az édesanyja spiritista médium volt, az édesapja a református pap. Most tessék elképzelni ezt az őrült helyzetet, hogy egy parókián egy héten kétszer szellemidézés folyt. Jung ebből írja a disszertációját, szellemidézésből, két évi szellemidézésének az eredményéből írja a doktori disszertációját. Fölteszi magának a kérdést, mert valaki diktál neki, mert majd mindjárt felolvasom, valaki diktál neki, és azt mondja, ez nem tudomány. Erre megszólal a szellemi vezetője, és azt mondja, nem ez művészet. Hát igen, a hazugság művészete. Jung arról számol be, hogy neki voltak szellemi tanító mesterei, az egyiket elnevezte Filemonnak, a másikat Kának nevezte. Ez a régi Egyiptomban a király Káját földi alakjának testet öltött lelkének tekintették. Ká tulajdonképpen nem más, mint a halott öltöztető Isten. És ezzel volt ő szellemi kapcsolatban. Azt mondja magáról, én vagyok, aki az isteneket aranyba és drága kőbe temeti. Filemonnak az egyik lába béna, de szárnyal a szelleme, míg Ká a föld, vagy a fény démonnak egyik fajtáját mutatja be. Aztán ezt írja magáról, hogy amikor nem szólt többet, már mint a benne lakó mester, arra gondoltam, hogy ennek az asszonynak, mert volt neki egy kapcsolata egy beteggel, akinek azt mondja, nincs beszéd központja, én ajánlottam fel, hogy vegye igénybe az én beszéd központomat és beszédemet. Döbbenetes dolgok, és ezt nevezzük tudománynak. Ezek az emberek tudnak bennünket meggyógyítani, ez csak egy kis ízelőttő. Valaki elolvassa, hátán futkos a hideg, hogy milyen hatalom van emögött. Milyen hatalom van emögött. Ez a hatalom nem fog megtisztítani, nem fog meggyógyítani, hanem éppen romokba dönt, és belevisz olyan bűnökbe, amiből aztán nincs kiút. Egyetlen valaki azt mondja, én az Úr vagyok. A szívek vizsgálója, én az Úr vagyok az, a te gyógyítód, és ő tud engem megtisztítani, meggyógyítani. De hogy lehet aztán, tessék elképzelni, ezeket a képeket kitisztítani, amiket éveken keresztül valaki a pornon keresztül bevesz. Hogy lehet azt a sok gonoszságot, amit egymástól tanulunk, kitisztítani az emberi agyból? Hát eltűnnek a káromkodások, eltűnnek a mocskos beszédek, eltűnnek azok a gonoszkodások, amiket nap mint nap tanulunk politikától, ettől, attól, a környező világból. Hogy lehet ezeket kitisztítani belőlünk? Hát tessék elhinni, hogy viccesen így szoktam a gyerekeknek mondani, hogy az Isten igéje vírusölő program. A gonosz vírusokat csak az Isten igéje tudja kitisztítani. Jézus mondta a tanítványairól, ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tehát az ige ki tudja tisztítani az agyamat, a gondolatvilágomat. Ez a metanoia. Mert a metanoia mit jelent? A gondolkodás megfordulása. Isten belénk építette a lelkiismeretet. És nagyon érdekes dolog, Pál apostol azt írja a Róma 2.15-ben, hogy ott vannak a pogányok, nem ismerik a törvényt, de az Isten a szívükbe írta, és saját maguk, mint egy vádolva önmagukat, a lelkiismerettől vádoltatlan és védekezvén, mondja Pál apostol, tanúságot tesznek arról, hogy Isten beleírta a törvényt a szívünkbe. És ez a lelkiismeret megszólal. És amikor ez a lelkiismeret megszólal, akkor jó, csak az a baj, hogy minél több bűnt követek el. Az úgy van, mint valaki nagyiparban dolgoztam, és a jelzőrendszer, a védelmi és a jelzőrendszer, az be van állítva egy értékre. ha az elállítódik, nem jön a jelzés. Ha a védelem is elállítódik, nem jön a védelem. És felrobban Csernobil. Ez történt. Ha a védelmi rendszer elállítódik a te életedben, ha nem szólal már meg a lelkiismeret, ha a bűn miatt erodálódott, tönkrement, elállítódott, már nem érzékeny, akkor jaj nekünk. És az Isten igéje ezt újra érzékenyé teszi. Az én életemben ezt olyan csodálatosan megtapasztaltam. Hihetetlen érzékenység lépett fel bennem a megtérésem után a bűnnel szembe. Isten ismer, látja a gondolataimat, tudja. És olyan csodálatos, hogy a hívő embernek nem csak a lelkiismerete szólal meg. És nem csak az a törvény, amit megtanult, hanem megszólal az Úr is. Mert aki újonnan született, annak a szívében ott lakik Jézus Krisztus. És akkor ő is megszólal. Akkor, amikor én valami tisztátalant gondolok, valami rosszat akarok, valami gonoszságot mondok, vagy szeretetlen vagyok, azonnal megszólal. Azonnal figyelmeztet. És olyan jó dolog ez. És az ember egyszer csak azt érzi, hogy megszépül az élete. Megszépül az élete. Higgyétek el, az embert, ahogy Isten kitakarítja, kitisztítja, megszépül az élete. És akkor mások számára is szépé válik. A házasságaink, testvérek, miért mennek tönkre? Hát ezért. Nem tudunk tiszták lenni, nem tudunk szeretetteljesek, nem tudunk önfeláldozó életet élni. Mert Isten igéje azt akarja, ad egy új szívet. Tehát ez a lényeg, hogy azt a láthatatlan világot ő teljesen újjá teszi. Azt mondja, hogy aki Krisztus Jézusban vannak, új teremtés az. Íme újjá lett minden. Tessék belegondolni, valami hihetetlen csoda történik, ha valaki megtér. Új szívet kap. Egy teljesen új szívet. Az egész gondolkodása megváltozik. És ugye azért kell olvasni az igét, azért kell élni vele naponta, hogy az egész gondolatvilágom Isten szerint való gondolat legyen. Isten szerint gondolkozzak. Ne a világ szerint gondolkozzak. Ne valami démonikus gondolataim legyenek. Ne a sötét erők határozzák meg az én gondolataimat, hanem tényleg elmondhassa rólam az Úr, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. És tudjátok, amikor ez az új szív van, amikor Isten igéjével vagyok tele, akkor nem lehet engem kihozni a sodromból, akkor kedves vagyok, szeretetteljes vagyok. Nem csak, hogy szeretetteljes vagyok, hanem lesem, hogy miben segíthetek, mit tehetek meg. Egészen megváltozok. Egészen megváltozok. És az Úr Jézus Krisztus pontosan ezt akarja. Kapsz egy új szívet. Olyat, mint az övé. Sokan azt mondják, ugyan, ez nem kell nekem. Nem kell. Hát én nem akarok olyan lenni, mint az Úr Jézus. A végén még nekem is a kereszten lesz a helyem. Ott. Hát végül ott lesz a helyem, igen. Föl kell vennem a keresztemet. De higgyétek el, így mondta az Úr Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtok és megvagytok terhelve. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelid és alázatos szívvel vagyok. És azt mondja, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. És tényleg így van. Tényleg így van. A vele való élet közösségbe kivirul a lélek. Megújul, mert újjáteremtődik. És mi van azokkal, akik összekötötték az életüket démonokkal, sötét erőkkel, azokkal mi van? Azokat is megtisztítja. Testvérek, azokat is megtisztítja, azokat is megszabadítja. A tisztátalan lelkeket kiűző Krisztus minden felett Úr. Nincs olyan mélyen lévő ember, aki ne tudna megszabadulni. De akarunk-e? Vágyakozunk-e ebbe a tisztátalan világba, mi ragyogni, mint az égen a csillag, mondja Péter apostol. Akarod-e, hogy a te életed valóban egy ilyen új szívvel megáldott élet legyen? Erre ugye azt lehet mondani, hogy hát akarjad, mert ez maga az örök élet. De nem csak az örök életedet szépíti meg az Úr, hanem megszépíti a mindennapjaidat, a hétköznapjaidat is. Sokan kezdő hívők jönnek nekem panaszkodni, hogy hát hogy bánik velem a férjem? Hát ezt meddig tűrjem? És akkor mit lehet mondani? Mert tényleg nagyon nehéz helyzetek vannak. Most meddig tűrjön egy keresztény? Hát vannak olyan esetek, ugye, mikor tényleg nyilvánvaló paráznaság vagy házasságtörés, nem erről beszélek, de amikor olyan helyzetek vannak, hogy csak kihasznál. Kihasznál. Hagyjad, hogy kihasználja. És akkor felháborodik az énünk. Na de könyörgöm, akkor most higgyétek el, hogy gyönyörűség az, ha én nem az erőszaknak engedek, hanem a Krisztusnak engedelmeskedem. Akkor szépé lesz minden. Akkor lehet gyönyörűségesen élni. Csak az a kérdés, mi van a szívedben. Ugye, mert az jön ki belőled. Ugye egy kútból csak azt lehet kihúzni, ami benne van. Az én szívemből az jön ki, ami benne van. Ha az én szívem a Krisztus szeretetével, az ő lelkével van tele, akkor a Krisztus indulata fog kijönni belőlem. De ha az én gondolatvilágomban sötét dolgok vannak, a saját kívánságaimtól vagyok eltelve, az önzésem ragad magával, hát akkor az jön ki belőlem. Na hát akkor szenvedhet tőlem a környezetem. Akkor szenvedhet tőlem a környezetem. És ez a láthatatlan világ, ami bennünk van, akkor aztán láthatóvá válik, és akkor mondják, hogy milyen gonosz vagyok. Hát igen, akkor az vagyok. De csak Krisztus tud új szívet adni. Csak a vele való együttélés, az ő igéje, ha azzal van tele a szívem, amivel csordultig van a szív, az szólja a száj. Ugye, testvérek, milyen jó lenne ilyen tisztán lenni ebben a tisztátalan világban. Olyan sokszor mondták nekem kis fiatalok, hogy Pista bácsi, ma nem lehet így élni a 21. században. Mondtam, nekik régen se lehetett gyerekek. Csak Krisztussal. De Krisztussal akkor is lehetett, meg most is lehet. És nem az az erkölcs, hogy rám kényszerítik. A törvénnyel, mint az iszlám, lopsz, levágom a kezed, paráználkodsz, akkor vagy megkorbácsolunk, vagy megkövezünk. Nem erről van szó. Hát ez így nem működik. Ez egy rettenetes őrület. Ez őrület. Az új szív, az új élet, a megtisztított szív, az, arra van nekünk szükségünk. És akkor ez gyógyít másokat is. És higgyétek el, ez a gyülekezet feladata. Azt mondja Péter, hogy világítsatok, mint az égen a csillag. Ebben a egyre sötétedőbb világban. Hát ezen kell elgondolkozni, testvérek, hogy és dönteni, hogy Uram, vizsgáld meg a szívemet. Vajon mi van benne? Ahogy Dávid oda merte tenni magát, Uram, vizsgálj meg, mert magam se ismerem magamat. És azzal befejezem, hogy egyszer egy alkalommal valami ilyesmit kértem az Úrtól, és ő megmutatta, mi van a szívembe. Döbbenetes volt, mert nem kellett, hála Isten, megbuknom egy csomó bűnbe, de megmutatta az Úr, hogy az én szívem minden bűnre kész. Magyarul gonosz. Ezért mondtam, Uram, akkor adjál nekem új szívet. Nem szeretnék gonosz lenni. Szeretném, ha megszentelné, megtisztítaná, ha gyermekeddé fogadná. És testvérek, ez a boldog élettitka. Ez a boldog élettitka. Ez a boldog házasság titka. Ez a boldog élettitka. A krisztusi indulat, a krisztusi gondolatok, a Krisztus szeretete. Hát imádkozzunk ezért. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mivel látsz, és ismered a szívemet, ismered a mi szívünket, sőt, ismered, és tudod, hogy az ember szíve csalárd és gonosz, és ennek ellenére meghaltál értünk. És a legcsodálatosabb dolog, Uram, hogy a te kereszt haládodért van nekünk teljes bűnbocsánat. És eltörlöd minden álnokságunkat, mint a felleget. És megújítod az életünket, és a veled való közösségben gyönyörűség van a te jobbodon. Áldunk ezért, Úr Jézus Krisztus, hogy ezt megélhetjük, átélhetjük veled. És mi hívők is kérünk, Uram, hogy ne engedd, hogy visszacsusszunk. Ne engedd, hogy emberi indulataink, az óemberi természetünk újra urrá legyen felettünk, hanem engedd meg, hogy abban a belső láthatatlan világban, mi gondolatainkban mindenütt rend és tisztaság legyen. Hogy te szerinted való gondolataink lehessenek, hogy te szerinted való indulataink lehessenek, hogy a te szerinted való cselekedeteink lehessenek. Áldunk ezért téged, Urunk, hogy erre adtál nekünk lehetőséget, és erre hívtál el bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Beszélt velünk az Úr arról, testvéreim, hogy minden emberi szívnek van ura. Ura, amely lehet az ego, az akaratos én, lehet egy démon, erről is hallottunk, és lehet az Úr Jézus Krisztus. A három nagyon különbözik, de csak a harmadik az, amely megment. Ezt nekünk kell végiggondolni, ebben nekünk kell alázatosan kiáltani, és kimondani, hogy Uram, nem akarom, hogy az egóm uralja a szívemet, nem akarom, hogy egy démon uralja a szívemet, hanem te egyedül. Olyan szív nincs, amelyiknek nincs ura. Minden szívnek van ura. Ez a mai este segített végiggondolni, magunkra ismerni. Vajon ki uralkodik a szívünkön? Mert az Úr határozza meg, hogy ez a szív mit mond, mit gondol és mit cselekszik. Ezért döntő, ezért életbe vágó kérdés, hogy Jézus Krisztus ura-e már, vagy ha kell, újra ura lesz-e, mert rájössz, rádöbbensz, hogy igen, egyszer fiatalon átadtad az életedet, átadtad a szívedet, és most kell átgondolni, hogy de Uram, egy csomó területen meg visszavettem a hatalmat, visszavettem az uralkodást. Hát segítsen bennünket az élő Úr Jézus Krisztus, hogy valóban ez a döntés és ez az odafordulás őszinte legyen és teljes, mert ha övé a szívünk, azt mondja a Biblia, hogy Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud, és ez jelenti azt is, hogy látja, hogy hallottuk az igéhirdetés elején, pontosan látja, hogy mi van abban a szívben, de mint minden tudó azt is képes megtenni, hogy valóban a Szentlélek által a jó gyümölcsöket termővé tegye a mi szívünket. Ez már az engedelmesség útja, ez már annak az útja, amikor vele járok, és ráfigyelek, és neki engedek. Köszönjük mindazt, amit Isten adott ma nekünk, van bőven mit átgondolni, és ha ez segítség, azért is tesszük meg, hogy felvesszük ezeket az igehirdetéseket, és föltesszük az albaref.hu honlapra. igyekszem már ma este föltenni, tehát vissza lehet hallgatni, és akkor újra segít átgondolni mindezt Isten igéje és az ő szent lelke. Hívogassunk estéről estére, folytatódik a sorozat, hogy lássuk a láthatatlant, és így vezessen minket az Úr egészen közel magához, és újítson meg, vagy vezessen el most először az ő vele való személyes találkozásra, adja az Úr, hogy legyen ennek a hétnek olyan gyümölcse, hogy valaki újonnan születik, és a hívő emberek is megújulnak, hogy a szívünk jó gyümölcsöt termő szív legyen.